Május 30-án péntek este 20 órakor lesz egy jótékonysági hangverseny, amit a Gyermekmentő Szolgálat és a Liszt Ferenc Kamarazenekar közösen szervez. Itt van velem Hornyák Balázs, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti menedzsere, és Berec Misi zongorista, az egyik szólistája. Szervusztok és köszöntelek benneteket.
Szervusz, köszöntjük a hallgatókat.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar mióta működik együtt a Gyermekmentő Szolgálattal jótékonysági hangversenyek esetében? Úgy tudom, hogy volt már egy közös fellépésetek.
Így van, a tavalyi esztendőben keresett meg Edvid Péter bennünket először, hogy vegyünk részt ezen a jótékonysági rendezvényen. Egyébként több évtizedre nyúlik vissza ennek a jótékonysági rendezvénynek a története. Minden évben, ha jól emlékszem, még Kocsis Zoltán volt az egyik első, aki mellé állt, az ügy mellé állt, és ő is vállalta azt, hogy közreműködik minden évben ezen a rendezvényen.
És hát a születésnapján, ugye május 30-án voltak ezek a koncertek.
Így van, tehát ehhez köthető. És nagyon fontos, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak is borzasztó fontos a gyerekek támogatása, nem csak a fiatal korosztályt, hanem tulajdonképpen kidolgoztunk egy olyan programot, amiben az óvodáskortól egészen az egyetemista korosztályig mindenkinek kínálunk valamilyen programot, és ebben nagyon jól beleilleszkednek ezek a koncertek, amikor olyan intézményekkel működhetünk együtt, mint a gyerekmentők, és ilyen jó ügyeket szolgálhatunk.
Mondtad, hogy külön figyelmet szenteltek arra, hogy a fiatalabb generációknak is nyújtsatok újdonságot. Ez most már feltétel, hogy egy zenekar a 21. században ilyen különbözőképpen közelítsen a közönséghez, és mindig új terveken törje a fejét, hogy bevonza a szélesebb rétegeket?
Én azt gondolom, hogy egyrésztről nagyon fontos az, hogy a zenekar kinevelje a saját közönségét. Próbáljuk meg érzékenyíteni azt a fiatal korosztályt, akik majd később koncertlátogatók lesznek. Ez az egyik vetülete a kérdésnek. A másik pedig, hogy nagyon fontos az, hogy képezzünk és olyan edukációs tevékenységet folytassunk, amivel gyakorlatilag a profi kollégáinkat is kinevelhetjük, hiszen hogyha ezt nem tesszük, akkor pár évtized múlva nem lesznek olyan nagyszerű zenészek, mint akik most ülnek például a zenekarban, és ezért már óvodáskortól el kell kezdeni ezeket a zenei programokat. Egy bábos előadással készültünk például az elmúlt években a piciknek, egy bábos egyesülettel együttműködve. Iskolásoknak iskolai koncerteket szervezünk, de ezek interaktív koncertek, próbáljuk őket bevonni. Nagyon fontos számunkra, hogy az első élmény, ahogy a zenével találkoznak, meghatározó legyen, és tényleg egy olyan rendezvényen legyenek, amiről úgy jönnek el, hogy szívesen mennének vissza. És akár az iskolájukban szívesen hallgatnának hasonlót, akár pedig elkísérnek bennünket más koncerttermekbe. Ez egy óriási nagy hozadéka ezeknek a programoknak. És hát videópályázatot írunk ki például a középiskolás korosztálynak. Készítettünk egy image filmet Grieg vonós négyesének egy részletéből. El kellett forgatniuk erre a zenére, és ezek a kreatív feladatok is olyanok, amik egy picit megmozgatják őket, hogy hallgassák a komoly zenét, ismerkedjenek ezzel a műfajjal, és esetleg találják meg magukat benne. És hát arról nem is beszélve, hogy a Zene Akadémiával folyamatosan együttműködünk, nem csak a mesterjáték programban, amikor ugye gyakorlati tapasztalathoz jutatjuk azokat a fiatal muzsikusokat, akiknek nincs még profi zenekari rutinjuk, akár turnéra is elvittük a legkiválóbbakat egy ilyen beválogatási folyamat után, hanem minden évben egy tehetségnap keretében együttműködünk velük, és gyakorlatilag szólistaként közreműködhetnek a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Óriási referencia élmény ez számukra, és természetesen a zenekari tagok számára is, hiszen megismerhetünk olyan fiatal muzsikusokat, akiket aztán utána visszahívunk.
Ugye az egy este egyik sajátossága, hogy megemlékezünk Kocsi Zoltán szellemiségéről, és neked ez jelent valami különlegességet? Az, hogy a Kocsi Zoltán személyisége, szelleme valamilyen módon megjelenik a koncerten, akár műsorban, vagy milyen személyes kötődésed van hozzá?
12-13 éves lettem, amikor Záborszky Kálmán bácsi bemutatott neki, akkor egy Haydn szonátát játszottam, és hát én rendszeresen jártam a koncertjére, többek között ezekre is a születésnapi koncertekre is, és ezért is különösen nagy megtiszteltetés volt, hogy akkor tulajdonképpen nekem a debütáló koncertem egy ilyen koncert keretében került sor, akkor Ravel G-dur zongora versenyt játszottam,
Ez mikor volt kb. Melyik évben?
Ez 2013. Tehát most már jó pár éve. És hát annak idején nekem volt szerencsém, hát még nagyon kezdőn, későn kezdtem zongorázni 9 évesen, és akkor, amikor volt egy kis idő, akkor én játszhattam neki mindig. Nagyon mondta, hogy sok minden dolga van, és nem ér rá, de vagy mindig volt két és fél órát rám szánt, és foglalkozott velem, az mindig hatalmas élmény volt.
Ez nagy szó, azért nem mindenkivel foglalkozott ennyit. Egyébként pont a Záborszky Kálmán mondta nekem, hogy nem tudom, korábban milyen táncsellóztál?
Hegedültem.
Hegedültél, és akkor egyszer csak leültetett valaki a zongorához, és akkor Kocsi Zoltán hallotta meg, hogy valaki ott volt a tanárok közé, és meghallotta, hogy hú, ez egy ős lehetség.
Kálmán Mácsi hallotta meg, és rögtön akkor azon a héten ott volt Kocsi Zoltán, és így játszottam neki először.
Aha.
És akkor az nagyon nagy élmény volt az a találkozás. És hát, hogy visszatérjünk a koncerthez, hogy a Mozart egyik versenyművel fog megszólalni. Kocsi Zoltán hát hatalmas repertoárja volt, valahogy mégis nem mindig az elsőre Mozart zongora versenyek jutnak eszünkbe a játékáról, pedig hát fantasztikus Mozart felvételei vannak többek között, amiket a Liszt Ferenc kamarazenekarral is. És hát 453-as G-dur zongoraverseny, 488-as A-dur zongoraverseny felejthetetlen élményeim közé tartoznak az ő előadásában.
Arról tudtok mesélni, hogy a Kocsi Zoltán kapcsolata a zenekarral milyen volt, vagy miért volt különleges?
Szerintem a Kocsi Zoltánnak mindenkivel volt valamilyen viszonya. Már csak azért is, mert a jelenlegi zenekari tagjaink között vannak olyanok, akik régen a Nemzeti Filharmonikusokban játszottak, például Kuklis Gergely hegedű művész, és hát szinte minden próbán előkerül egy-egy sztori, egy-egy paródia, jó értelembe véve arról, hogy a Kocsis erről mit mondana, akár egy zenei megoldás, akár valakivel kapcsolatos véleménye.
A jellegzetes szájmozgással sokan utánozzák őt, igen. Van.
Jellegzetes artikulációja, és hát tényleg zenei értelemben ő egy különleges ember volt, és különlegesen elhivatott volt a zenével kapcsolatban, és saját magával kapcsolatban is. Én emlékszem, hogy talán egy nyilatkozatában mesélte, hogy még akkor is kerít 2 órát egy nap, hogy gyakoroljon, amikor tényleg teljesen más dolgokkal kell foglalkoznia, nem csak vezényléssel, hanem szervezéssel, vagy bármi mással, utazással, de hogy 2 órának mindenképpen kell lenni, hogy ő a zongorával foglalkozzon, és leüljön, és gyakoroljon, skálázzon. Így tartotta frissen magát, és hát óriási memóriával rendelkezett, szóval elképesztő, hogy fejben mi volt meg neki, és az a maximalizmus, ami egyébként jellemezte a muzsikusok elmondása szerint, azt ő magától is elvárta. Tehát biába volt szigorú, de ő saját magával szemben is olyan szigorú volt, borzasztó magasan volt a mérce, és hát ezért vitte ilyen sokra.
Misitől kérdezném, hogy te hogy állsz a gyakorláshoz, mennyit gyakorolsz? Megvan-e a 2 óra, gondolom simán?
Hát a 2 óra az muszáj, hogy meglegyen. Régen, amikor még zeneakadémist voltam, illetve én külföldön jártam Londonban, akkor volt, hogy 8-9 óra. Szerintem abban a korban az még elmegy. Most már szerintem 5 óránál többet nem lehet. Tehát azt hiszem a fúvósok mellbalást, talán ezt jobban tudod, ott még kisebb a limit, szerintem a száj, nem tudom,
hát
mennyi
bír. A fúvósoknál
bír.
Abszolút kisebb hát a limit. Szóval én egyet tudok érteni a Kocsis féle 2 órával.
Azt gondolom, azért annál ő is többet gyakorolt, szerintem.
Az azért kell mindenképpen ahhoz, hogy szinten tartani, vagy hogyha új anyagot gyakorol az ember, akkor nyilván több idő kell erre, hogy el tudjon mélyedni. De hát tény, hogy azért a fúvósoknál ez a 4-5 óra az már egy olyan határ, amikor az anzac. Bár igazából, hogyha jó technikával játszik valaki, akkor azt szokták mondani, hogy szinte bármennyit lehet játszani, de hát meg kell erről kérdezni például az operában a kollégákat, akik 2-4 órás próbában ülnek, hogy érzik magukat este 10 órakor.
És akkor utána még 2 óráig végül fölveszik a hangszer. Igen,
hát
igen.
Hát nem beszélve arról, hogy ugye az, ami ott a próbán zajlik, az a közös munka, de az egyéni munka az mindenképpen megelőzi. Tehát azért egy próbára jó esetben úgy megy egy muzsikus, hogy bejátszott fúvósoknál befújt, zongoristák talán azt mondják, hogy bejátszotta magát, vagy skálázott. Szóval mindenképpen felkészülten érkezik, és azért ez idő.
Beszéltünk már a műsorról, illetve a műsor egy részéről, a Mozart zongora versenyről. Egy ilyen jótékonysági koncert műsora, végleges műsora programja, hogy alakul ki? Ki dönti el? Milyen szinergiák mentén alakul ki a végső program?
Szerintem Edi Péter, ugye ő a megrendelő, és hát neki most tudom hány éve mennek ezek a koncertek, szerintem több mint 20 éve, és neki azért szóval ő elvárja, hogy közönségnek és gyerekeknek is egyfajta nekik szóló műsor legyen, úgyhogy Mozart Beethoven szerintem mindenképpen prioritást élvez ilyen szempontból, úgyhogy nekem Mozart az ilyenkor mindig jó választás, és aztán Balázs, szerintem ti döntöttétek el a műsor maradék részét.
Nyilvánvalóan megelőzi egy ilyen többhetes konzultáció, de a kiinduló pont az mindig az, hogy kik lesznek a fellépők. Hogyha eldől, hogy mondjuk egy zenekar játszik a projektben, akkor nyilván a zenekar profiljához, repertoárjához lehet igazítani, illetve van egy szólista, jelen esetben a Misi, ugye mi nekünk csak annyi dolgunk volt, hogy felvegyük egymással a kapcsolatot, és hogy kitaláljuk, hogy mi lenne az a darab, amit ő játszana, tehát miben szólozna, és aztán ehhez mérten a zenekarnak kitalálni egy olyan második felét a műsornak, amely valamilyen szinten rímel a programra. Való igaz, hogy nagyon fontos az, hogy sokakat megszólítsunk, hiszen ez egy nagyon fontos ügy, és minden esetben, amikor sokakat meg akarunk szólítani, akkor egy picit úgy gondolkozunk koncertszervező szemmel és füllel, hogy ezek a dallamok azért a lehető legtöbb embernek élményt adjanak, és sok mindenki ezzel tudjon jutni, és meg tudjon érinteni sok mindenkit, aki ezen a koncerten részt vesz és jegyet vált. Ők tényleg úgy jöjjenek el, hogy egy nagyon valós és nagyon mély zenei élményben volt részük, és ezért kerültek a műsorba olyan népszerű darabok is, mert például Dvorzsák Édor vonós szerenádja, amely egyébként megkerülhetetlen a Liszt Ferenc Kamarazenekar repertoárján, hiszen az egyik legismertebb és legnépszerűbb vonós szerenádról van szó. Az 1870-es években íródott Antonin Dvorzsák a szerző, és hát egy olyan romantikus darab, amelynek a tételei külön-külön is jól értelmezhetőek, akár mondjuk külön előadási darabként. Ma este egyébként Gödöldön pont a zenekar játszani fogja ebből a Dvorzsák szerenából a Scherzo tételt. Szóval ez egy borzasztó fontos szempont a választásnál, hogy olyan darabokat keressünk, ami sokakat meg tud szólítani, és hát ahogy Misi is említette, Mozart zenéje abszolút ilyen, akik laikusak vagy kevésbé járnak hangversenyekre, komoly zenei koncertekre, azt gondolom, hogy egy Mozart zongora verseny az bárkit meg tud érinteni, és sokakhoz el tud jutni.
Egyébként egy ilyen jótékonysági hangverseny gondolom segíti a művész, fellépő szólista és a zenekar láthatóságát, és hogyha kiálltok egy jó ügy mellett, ugye? Tehát ez milyen társadalmi hasznossága van egy ilyen fellépésnek?
Én azt gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalás borzasztóan fontos minden kulturális projektnek. Nem csupán azért, mert mi belülről úgy érezzük, hogy ez egy fontos küldetés, hanem nyilvánvalóan ezek a kulturális projektek állami támogatásból élnek, és azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk valamit visszaadni azoknak az embereknek, akik tulajdonképpen eltartják a zenekart. És ebben az esetben ez egy nagyon fontos ügy, hogy gyerekeket támogatunk. Alapvetően olyanokat segítünk, akik tényleg rászorulnak a támogatásra. Szokták azt mondani, hogy nem lehet mindenkinek segíteni, vagy mindenkin segíteni, de legalább egy valakit találjál, akinek tud segíteni, és akkor már megtetted a dolgodat. Azt gondolom, hogy ez az a filozófia, ami köré épül a mi támogatásunk, és nagy örömmel vállalunk hasonló fellépéseket, nem csak a gyerekmentőknek, hanem ahogy említettem, más frontokon is, hiszen ilyenkor nem csak azok töltekeznek, akik a muzsikát hallják, hanem egy picit a mi zenészeink is. Ha egy gyerek otthonban járunk, hiszen az elmúlt hónapokban megfordultunk ilyen helyen is, vagy hátrányos helyzetű iskolában, akkor egyszerűen úgy jövünk el, hogy tényleg aznap tettünk valamit valakiért. És ez egy nagyon fontos küldetés.